Péter Árma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az élet főkincse nem az egészség, hanem a lélek tisztasága és csendessége. Gárdonyi Géza gondolataival kíván a szerkesztő Fodor Endre tartalmas időtöltést, kellemes rádiózást valamennyiüknek. Folytatjuk azt a sorozatot, amelyben tábori lelkészekkel beszélgetek azokról a témákról, amelyekkel felkeresik az alakulatokat, és megosztják gondolataikat a katonákkal. Ezúttal Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus tábori lelkész beszél az otthonról.
Ma talán azt látja az ember, hogy a gyermekek jóval tovább maradnak a családi környezetben, a családi kötelékben. Hogyan látod azt, hogy az olyan helyzetben lévő családok, ahol már nagyobb gyerekek vannak, és még a család, még a szülők kötelékében, egy háztartásban élnek. Hogyan lehet azt a kényes egyensúlyt megtartani, hogy még a gyerekéről is beszélünk az embernek, de már tiszteletben kell tartani azt, hogy egy önálló véleménnyel rendelkező, saját döntéssel rendelkező személyiség.
Kétségtelen, hogy mindketten a feleségemmel csak pislogunk, hogy a mai 20 évesek, 20 évesek, tehát a mai fiatalság hogyan viszonyul a mai kor kihívásaihoz, vagy egyáltalán mi az életszemléletük. És köszönő viszonyban sincs bizonyos területeken a miénkkel. Visszagondolok arra, hogy mi 20 évesen hogyan gondolkoztunk a világról, vagy milyen terveink voltak, vagy hogy képzeltük el az életünket. Nyilvánvalóan a mintát követik a gyerekeink. Tehát amit mi lefektettünk, amit az nagyszülők és az összes családos ismerős, akiket láttak és látnak a gyerekeink, ezeknek a családoknak, ezeknek az embereknek a mintáját, az életfelfogását, hitüket, hitetlenségüket, ezt mind látják, ezeket nyilván elraktározzák magukban. Nem mondhatjuk azt, hogy a mai fiatalok hűségesen követik azokat a mintákat, amiket láttak tőlünk, vagy a nyomdokainkban akarnak járni. Bizonyos tekintetben igen, tehát hit dolgában, erkölcsi dolgokban, a történések fontossági sorrendjének beállításában igen, de annyira gyors a mai világ, és annyira más nyelvet is beszélnek a fiatalok, hogy igazából csak nézzük, hogy ők hogy fogják ezt csinálni. Ami egyébként, hadd legyen szabad megjegyeznem, hogy nem is olyan nagy baj. Ugyanis, ha egyszer kimondjuk a gyerekünkre, hogy felnőtt, akkor nem kell beleszólni az életébe, mert már az alapokat megadtuk. Tehát felejts el mindenki, akinek gyereke van, hogyha ő felnőtt, bár még velünk él, velünk lakik egy háztartásban, felejts el mindenki, hogy nevelni kell a 20 évest. Nem szabad.
Aki egyedül él, nem családi környezetben, már felnőtt, meglátogatja ugyan a szüleit, édesanyját, édesapját, meglátogatja a rokonokat, de közvetlen környezetében nincsenek társak. Ha ilyen katonákkal találkozol, atya, akkor nekik mit javasolsz? Hogyan teljenek a mindennapok? Hogyan próbáljon azért közösség részeként élni?
Itt van a varázs szó, a közösség. És én mindig azt tapasztalom, hogyha valakinek nincs komolyabb lelki gyötrelme, és nagyjából egészséges lélekkel éli az életét, annak a Magyar Honvédség közössége. Tehát egy közösség az biztos, hogy van a katonának, a bajtársai, a szervezet. Egyáltalán nem tökéletes, ezt nem mondhatjuk. de azért mindig lenyűgözött, különösen a missziókban eltöltött fél év alatt láttam ezt, de otthon is az alakulatoknál, hogy micsoda összetartás van a srácok között. Tehát bármi probléma volt, ha csak a gyanúja merült fel, hogy itt valami nem stimmel, hát is jól ismerik egymást, jól ismerjük egymást, azonnal körbevették. Még ha nem is voltak a legjobb barátok, amikor baj volt, akkor mindent félretettek, ez a mi barátunk most bajban van, nézzük meg, hogy segíthetünk rajta. Mindenki a sajátját adta bele, nem volt tolakodó, nem voltak fölösleges szavak, egyszerűen megnézték, hogy mi a baj, és hogyan lehet segíteni. Hadd meséljem el, hogy az egyik ilyen missziómban egy hónap eltelte után valamiért nagyon kiakadtam. Bizonyos emberekkel csak nem tudtam megtalálni a helyes összhangot, és hát eléggé gyötrődtem, és hát rögtön látták rajtam a többiek, és akkor elindult a susmus a táborban, hogy te figyelj, az atya ki van akadva, hát valamit csináljunk, mert később mesélték el persze, akkor ugye nagy lelki fájdalmamban ezt nem vettem észre, csak azt tűnt fel, hogy a szokottnál sokkal többször megszólítanak, akarsz-e még egy kávét, de már ötöt ittam aznap, hogyan lehetne egy kicsit megközelíteni a tábori lelkészünket, és nagyon kedves odafigyeléssel valahogy kizökkentettek ebből a kátyúból, vagy kihúztak ebből a gödörből, és az volt a szép az egészben, hogy csak mikor már egészen jól éreztem magamat, akkor döbbentem rá, hogy de hát ezek a srácok segítettek nekem az elmúlt 1-2 hétben. És akkor aztán már a többi 5 hónapot nagyon, nagyon könnyedén töltöttem el, ezzel az ő szeretetükkel átölelve. Tehát még ilyen is megtörténik, hogy a tábori lelkész kiakad, segítsünk az atyának.
Akkor úgy veszem ki a szavaidból, és hát ezzel most kimondunk egy fontos dolgot, hogy a közösségben, a családban élők felelőssége az, hogy a környezetükben észrevegyék azt, aki egyedül élő, nem annyira a közösség tagja, és próbálják bevonni egyfajta közösségi életbe.
Enélkül nem is igazán megy, így van. És akkor hadd mondjam ezt, egy kicsit leszűkítve, hogy nagyon fontos a közösség szó után 2 pontot tenni, és akkor 3 gondolatjel. Közösség Istennel. Közösség a családban, és közösség az egyházban. Ez a 3 olyan nagyon-nagyon fontos dolog az ember életében, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. A Kisherceg ismerkedett Exupéry könyvében a rókával, és a róka nagyon magvas gondolatokkal magyarázza a barátság lényegét, és egy ilyen mondata van a rókának, hogy szükség van bizonyos szertartásokra. Tehát enélkül nem lehet élni. És hát most nem csak a templomi szertartásokra gondolok, vagy az otthoni imádságnak a módjára, ami nagyon fontos a családban, hanem minden olyan szertartásra, akár idézőjelbe teszik, akár nem, amely engem jobbá tesz, és amely közelebb visz az embertársamhoz és az Úristenhez.
Bőzsöny Ferenc folytatja Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetének felolvasását.
Most Varsótól északra vagyunk. De nem tudunk bemenni a fővárosba, ahol minden jel arra mutat, hogy várják a megfelelő alkalmat a parancs kiadására. Varsóban teljes a nyugtalanság, nagy a felfordulás. Erről bővebben kell írnom. Be kellett volna mennem, de mégis lefújták az utamat a gyakori támadások partizán tevékenységek miatt. Itt már nem lehet megbeszélni a partizánokkal, hogy egyedül is járkálhatok. Persze a lengyelek egészen mások, de az orosz barát lengyelek, mert náluk is van áruló és rongyember, ugyanúgy ránk puffantanak, mint a németekre, ebben nincs különbség. A lengyelek hősiesen ellenállnak, de a németek tehetetlen dühükben még vadabbak, mint eddig, különösen benne a városban, a zsidók gettójában szívettépő jelenetek játszódhatnak le, ahogy kiszivárognak a hírek. Ahol a legkisebb ellenállást tapasztalják, ott a páncélököl és a lángszóró fejezi be a hősök tetteit. Aljas népség mindenre képes. De mint halljuk, a lengyelek is írtják őket. A legkisebb lengyel is megkapja otthon azt a gyűlöletet, amely néma tiltakozását teszi az egész országot. Csak csodálni lehet ezt a szimpatikus, egyébként kissé bohém, vidám, vendégszerető népet. Most hallom, hogy Raci mintáikán az orosz páncélosok elvágták az utat. Még meg nem tudják szabadítani, nem merészkedhetünk Varsó irányába. Sok a betegünk, a sebesültünk. Hevenyészve, de lelkiismeretesen ellátjuk őket. Hevenyészve azért, mert mindig minden nap mindent el kell rakni, és újra kezdeni másnap. Úgy látszik, miért egy kissé pihenőben vagyunk, a tisztek rögtön folytatják békebeli életüket, azaz isznak. Itt is egyre több tisztel találkozom spicces állapotában. Egy kicsit is úgynevezett úri családdal találkoznak, legfontosabb kötelességüknek érzik, hogy viziteljenek. De csodálatos, csak olyan családnál, ahol szép asszonyok vagy leányok is vannak. Itt is. Már megkapták az itt maradt családok, hogy el kell hagyniuk mindenüket, de azért mégis az egyik delnőkét hatalmas orosz agárral nagy dáridót csapott a tisztekkel. Persze a külső látszat volt az, hogy ebédre hívja őket. Rögtön kibújt a szög a zsákból. Csak a legtolagadóbb tisztek szervezték meg a vendégeskedést. Erre még unyból oda vitettük a távoli konyhát az ebédlő ablaka alá, és hangos csajka csörömpöléssel fogyasztottuk a gulyásunkat. Eközben még hangosabban dicsértük a gosztunkat, valamint azt, hogy a tiszti karban vannak egyenlők és egyenlőbbek. Valami előttem ismeretlen monoklis ezredes ki is küldte a csicskását, hogy ne zavarjuk a nyitott ablak mögött ülőket. Őt jó hangos, gúnyos megjegyzésekkel kísérve küldtük vissza. Nem az ebédet irigyeltem és irigyeltük, hanem azt az átkos kettőséget, amivel pillanatok alatt visszaugranak a háború előtti kasztrendszerükbe. Ahol a civil szakember, bármilyen beosztású legyen is, csak a csicskás után következő tucat ember. Remélem, akármilyen lesz is a politika nálunk a háború után, de ezt az átkos felfogást elsöpri. Este miséztem, mert csak akkor értek rá az emberek. Külön kértek rá, mert már régen voltunk együtt misén. Buzgón készültem a prédikációra. Igen, sokan voltak, míg a tüzérek is bejöttek. Majd szétrebettek a falak a hatalmas udvarban. Olyan buzgón imádkoztak és énekeltek. A kilakoltatásait a családok pedig sírva hallgatták végig a misét. Néhány szót hozzájuk is szóltam. Persze, ilyen körülmények között nem lehet vigasztalni, hiszen a bizonytalanságból még nagyobb bizonytalanságba mennek. Mise után odajöttek hozzám a menekülés előtt állók. Áldást kértek, imádságért könyörögtek. De voltak köztük olyanok is, különösen férfiak, akik átkakat szórtak a németekre, de az oroszokra is. Próbáltam volna csitítani, vigasztalni, de meggyőződés nélkül tudtam volna tenni. Ezért csak némán részvéttel kezet fogtunk, és így bocsátottuk őket útra. Úgy látszik, a németek nem bíztak bennük, mert őrséggel küldték őket nyugatra. Nem határozták meg nekik a közelebbi végcélt, csak katonamódra a legközelebbi pihenőt. Több se kellett a mieinknek, amikor ezt a jelenetet látták. Jó magyar vasi dialektusban meg göcseirös sebekkel kicifrázva emlegették a Sztálin meg a Hitler kedves édesanyját, hogy mit kellett volna tenniük drága látott gyermekük megszületése előtt 9 hónappal. Nem tudtam, mit tegyek, mérgelődjem-e vagy nevessek, hiszen ugyanezek a jó magyarjaim 10 perccel ezelőtt áldoztak. Azt hiszem, a jó Isten befogt egyik szemét és fülét, csak a másik felével nézte és hallgatta áldott magyar fiainak őszinte megnyilatkozását. Hát, hogy ez nem éppen a pápai enciklikás stílusában történt, és nem a hittanúrán hallották a szókincsel nyert kifejezést, ez csak azzal magyarázható, hogy a hangulatnak ez felelt meg a legjobban.
1326. április 24-én Károly Róbert király megalapítja a Szent György lovagrendet. A magyarországi alapítású Szent György lovagrend a legrégebbi világi lovagrend. A korábban alakult lovagrendek mind egyházi lovagrendek voltak. A lovagok világi és egyházi szolgálatokat egyaránt elláttak. Egyházi feladatukból fakadt a kereszténység védelme, az ünnepek fényének biztosítása, a gyöngék, a szegények és elesettek védelme támogatása. A rend alkotmányát 1990-ben régi szellemben, de a 20. század végi követelményeknek megfelelően felújították. 1514. április 24-én Bakócz Tamás esztergomi érsek Dózsa Györgyöt nevezte ki a keresztes seregek vezérévé. 1490. április 26-án hunyt el Bécsben Hunyadi Mátyás magyar király. 1711. április 30-án a kuruc hadsereg a nagymajtényi síkon leteszi zászlóit a császári hadsereg előtt, és fegyvereit megtartva hazaoszlik. Károly Sándor, a kuruc hadsereg főparancsnoka, és Pálffy János császári tábornagy főparancsnok Szatmár városában megkötik a Rákóczi szabadságharcot lezáró békeszerződést. 1849. április 25-én a Komáromi Várnál vívott csata során a hajóácsok és a Magyar Honvédség műszaki katonái egyetlen éjszaka alatt építettek meg egy átkelőt a Dunán, és ez nagyban hozzájárult a magyar csapatok sikeréhez. Ez a nap a Magyar Honvédség műszaki katonáinak a napja. 1857. április 30-án hunyt el Mednyánszky Sándor Cézár, római katolikus pap, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábori főlelkésze. 1870. április 30-án született Lehár Ferenc zeneszerző, katonakarmester. Az iránta való tiszteletből ezen a napon van a magyar katonazene napja. 1968. április 25-én hunyt el gróf Stamm Marcell honvéd altábornagy, második világháborús hadtestparancsnok. 1945. április 29-én az amerikai csapatok felszabadították a Dachaui koncentrációs tábort. 1989. április 25-én kezdődött meg a szovjet csapatok részleges kivonása Magyarországról. 2011. április 25-én a Magyar Honvédség átvette a Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények teljes körű őrzését.
A kalendáriumot hallották, neves dátumokat említettünk.
A legkisebb dolgokhoz való hűség nem azt jelenti, hogy azokat önmagukban célnak tekintjük, hanem azt, hogy a nagy dolgok Isten akarata szerint a kicsikben tükröződnek. A legkisebb szabály is ugyanúgy magában foglalja Isten akaratát, mint az élet nagy dolgai. Teréz anya gondolataival búcsúzom önöktől. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek. A mikrofonnál Rózsa Katalin.